Erős vár a mi Istenünk!
Uram, Isten siess, minket megsegítenél, minden szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért.
Szeretettel köszöntjük ezen az estén is a gyülekezetet, és körünkben Malik Péter Károly lelkipásztor testvérünket. Kezdő énekünk egy nagyszerű reformáció korabeli ének, a 136-os ének, Istennek szent fia emberváltságára eljött a világra.
Istennek szent fia
és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek. Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában, úgysem vihet magával semmit, ha meghal. Nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól megy sora, mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, olyan szívszorító szembesülni azzal, hogy mulandó az életünk, és olyan nehéz hallani azokat a híreket, amikor egy-egy szerettünk, barátunk, ismerősünk betegségével vagy halálhírével érnek hozzánk. Olyan jó beléd kapaszkodni, Urunk, és olyan jó hallani a Te igédben azt, hogy ha benned bízunk, akkor nem csak itt a földi élet keretéig láthatunk, túlláthatunk ezen a horizonton is. Köszönjük neked ezt a reménységet Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy ő eljött ebbe a világba, szolgai formát vett fel, és megalázta magát egészen a kereszt halálig, azért, hogy nekünk életünk lehessen. Add, Urunk, hogy most is szembesülhessünk Jézus keresztjével, és hadd lássuk meg ott, hogy Te mit cselekedtél értünk. Kérünk, hogy lelked által Te munkálkodj közöttünk, és vidd végbe azt, amit elterveztél. Amen.
Ma este is a 147-es énekkel készüljünk az ige hirdetéshez. Ez minden estén az állandó énekünk. Kitárom előtted szívet, és jó, hogy énekelünk, hogy ez történjen is.
Kitárom előtted szívet,
Oh.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek sorozatunk harmadik és egyben utolsó alkalmára választott szent igét, hogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 23. fejezetének 32. versétől a 43. versig a következőképpen. Tehát a Lukács írása szerinti evangélium 23. fejezetének 32. versétől olvasom Isten igéjét. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Isten, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Kedves testvérek, sorozatunknak a témája az aggódó kérdés, hogy mi lesz velem. És első este a sarettai özvegynek az életébe pillanthattunk bele, ahol jöttek a problémák. Jött az éhezés, jött a betegség, jött a halál, és láttuk azt, hogy amikor ez az asszony az Isten szavát helyezte előtérbe, akkor megtapasztalhatta azt, hogy minden más ráadásul megadatott neki, amire szüksége volt. És nagyobb csodát is megélhetett, mint amit ő el tudott volna képzelni, hiszen a fia föltámadt a halálból. Tegnap este pedig Ézsaiás kapcsán, elhívása kapcsán arról volt szó, hogy mi lesz velem, hogyha rám szakadnak az én bűneim. És láthattuk, hogy ha valaki szembesül az élő Istennel, az ő szentségével, az ő tisztaságával, akkor ebben a fényben megmutatkoznak az ő bűneim. Sokszor, hogyha egymáshoz hasonlítgatjuk az életünket, ott nem annyira kontrasztos ez a helyzet, de az Isten dicsőségének fényében az ember bűnei nyilvánvalóvá lesznek. Akkor ott Ézsaiás látta az Urat. És volt erről szó, hogy Krisztus láthatta. Mi ma már a szemünkkel nem láthatjuk, de az igében találkozhatunk vele, és így találkozhatunk ővel a szentségével, és lepleződhetnek le a mi bűneink is. És amikor rádöbbenünk a bűneinkre, akkor két út van előttünk. Az egyik az, hogy belesüppedünk ebbe az állapotba, és azt mondjuk, hogy hát mi ilyenek vagyunk. Mi már csak ilyenek vagyunk, mi már nem tudunk változni. A másik pedig az, hogy megvallom ezeket a bűnöket. Jézus elé viszem azokat, és kérem az ő bocsánatát. És elfogadom ezt a bocsánatot, és aztán ebből élhetek. És Ézsaiásnál is láthattuk, hogy nem csak elengedte az Úr az ő bűneit, megbocsátotta az ő bűneit, hanem szolgálattal, feladattal bízta meg. És így van velünk is, szeretne feladatot ránk bízni, szolgálatot ránk bízni, és felénk is hangzik a kérdés, hogy kit küldjek el. És hogyha megtapasztaltuk már az ő bűnbocsánatát, akkor mi is mondhatjuk az ő hívására, hogy itt vagyok, Uram. És indulhatunk engedelmesek, még ha nem is tudjuk, hogy pontosan mi az, amire
ő hív bennünket, de ha ő indít, akkor bátran indulhatunk. És hát a bűn kérdésére nincs más megoldás, mint Jézusnak a kereszthalála. Hiába próbálkozik az ember bármi mással, tegnap pont elcsíptünk a gyerekeink közt egy beszélgetést. Amikor hazamentem, akkor még ébren voltak, és kiárogattak állandóan árulkodni, hogy a másik mit csinál, és hát épp ketten voltak akkor ott kint, és hogy mentek vissza az ágyba, 3 éves lányunk mondta az 5 éves fiunknak, hogy ne csináljunk butaságot, jó? És hát erre válaszolta a bölcs bátyja, hogy de hát bűnösök vagyunk. Meg hát amúgy is. Úgy is elfelejtjük majd ezt. És hát így van. És utána rákérdeztem, hogy tényleg jól hallottam, hogy erről beszélgettetek, és akkor mondták, hogy miért nem így van. Az 5 éves gyerek is tudja, hogy hát ez van, hát hiába próbálkozunk, hiába az emberi fogadkozás, hogy na akkor majd mi igyekszünk, meg megoldjuk ezt, nem tudjuk egyszerűen, lehetetlenség. Ugye itt a Zsoltáros is ezt fogalmazta meg, hogy hát a váltságot próbálhat az ember a bűneiért, de hát még ha örökké élne, akkor se tudná. Ez a döbbenetes, hogy ha én a bűneimet ki akarom fizetni, akkor ez egy olyan tartozás, ami folyamatosan növekszik. Még ezzel is növekszik, hogy én azt ki akarom fizetni. Mert nem hiszem, hogy az Istennek igaza van. Hogy nem tudom kifizetni, és hogy Jézus Krisztus halálára van szükség, az Isten fiának a halálára. Azért, hogy nekem bűnbocsánatom legyen. Tehát lehetetlen vállalkozás, hogy én a bűnömmel bármit is kezdjek, azzal Jézus tudott mit kezdeni. És ha ő hozzá fordulok, ő hozzá menekülök, akkor nála van a bűnbocsánatom. És hogy ez mennyire komoly kérdés, hogy a bűnnel az ember nem tud mit kezdeni, ez ott a kereszten mutatkozik meg. Hogy az Isten fiának meg kellett halnia. Ezt meg kellett tapasztalnia, és ilyen módon kellett meghalnia. Neki is. Azért, mert a mi bűneink voltak rajta. És hogyha megvallom bűneimet, kérem a bocsánatát, akkor ő megtisztít, megújít, és új életet ad, új lehetőséget ad. És a mai napon a mi lesz velem kérdés kapcsán, a végső kérdés van előttünk, amit föltesz az ember, hogy hát mi lesz velem, ha meghalok? Mi lesz velem akkor? És hogyha a főénekben megfigyeljük, ezek a kérdések mind ott vannak, amit énekeltünk az imént. A problémák kérdése abban a verszakban, hogy ha gond és bánat porba von, ott ér be hozzám Jézusom. Aztán a bűn terhének a kérdése, abban a verszakban, ha bűnöm súlyos terhe nyom, ott ér be hozzám Jézusom. És itt pedig az utolsó, a halál kérdése, az örök honban nyiss utat, hol szent neved magasztalom, ott ér be hozzám Jézusom. És itt van ez a kérdés, hogy mi lesz velem, ha meghalok, és erre van egy közkeletű válasz, nem tudhatjuk. És sokan mondják, hogy hát onnan még nem jött vissza senki. Ez biztos, hogy hallotta már mindenki ezt a választ testvérek közül. Sokszor templomos emberek is mondják ezt. Ott ül a templom padban, hallgatja az igét nap, mint nap, alkalomról alkalomra, és azt mondja, hogy onnan még nem jött vissza senki. És akkor mondja az ember, hogy de hát Jézus Krisztus, na jó, hát az más. És akkor egy kicsit úgy elmosolyodik, minthogy ennek nem lenne valóság alapja, minthogy ez van, jó, hát ez úgy elhangzik, de hát azért onnan tényleg még nem jött vissza senki. Hát hogy ne? És az ige eligazít bennünket ebben a kérdésben. És amikor Jézus beszél a gazdagról és a Lázárról, akkor előjön, hogy ez mennyire komoly kérdés. És hogy ott már ez egy végleges állapot. Nem lehet ott átváltani, átjönni egyik helyről a másikra. Hogy ott van ebben a történetben halljuk, hogy ott van a szegény ember, Lázár, aki ott nyomorog, és ott van a gazdag ember, akinek megvan mindene, és mit sem törődik ezzel a szegénnyel. Igen, ám, de amikor meghalnak, akkor a szegény Ábrahám kebelére, a mennyek országába jut, ez a gazdag ember pedig a kínok közé. És ott döbben rá arra, hogy mi az, amit elmulasztott. és próbálna változtatni a helyzetén, de ott már nem lehet. Nincs átjárás, hangzik a válasz. És aztán azt mondja, hogy na de hát legalább valaki akkor menjen és szóljon az én testvéreimnek. Hát van 5 testvére, hát ők ne kerüljenek már ide. És erre pedig hangzik a válasz, hogy hát hogyha van nekik törvény, vannak profétáik. És hogyha arra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, hogyha valaki feltámad a halálból. És ez tényleg így van. Jézus feltámadt a halálból, és nem győzi meg őket. Vagy itt van Lázárnak a feltámasztása, ugye, a másik Lázár. Jézus a halálból kihozza, már negyed napos. Már mondja is ott a testvére, hogy hát ne gördítsék el azt a követ, már szaga van. És feltámad a halálból, és azt olvashatjuk utána, hogy sokan hittek. Ez jól hangzik, de hogy sokan hittek? Hogy ezek szerint nem mindenki hitt azok közül, az emberek közül. Ennek ellenére, hogy valaki kijön a halálból, a sírból, sokan hittek, de volt, aki még ezért sem tudott hinni, ellenállt, és aztán mentek a farizeusoknak is mondani, hogy volt, meg mi történt, meg aztán sokan ellene szegültek. És a farizeusok is elhatározták, hogy megölik. Pedig egy ilyen egyértelmű jelet tett Jézus. És sokszor így van, hogy megmagyarázzuk magunknak a dolgokat. És jön a sátán a segítségünkre, különféle elméletekkel, sokszor tudományos köntösben, hogy amit Isten cselekszik körülöttünk, a szívünkben, azt megpróbáljuk megmagyarázni. Például amikor a mennyei atyának a hangját hallhatták az emberek. Szólt a mennyből, az ő fiáról. És akkor sokan azt mondták, hogy biztos csak mennydörgés volt. Pedig hát az Isten hangját hallhatták. Vagy amikor Jézus bölcsességével találkoztak, akkor is jöttek utána gondolatok. Ledöbbentek, hogy hát honnan tudja ezeket, de aztán jöttek, hogy ó, hát ez az ásnak a fia, meg hát biztos az ördög, a sátán munkálkodik benne. És amikor az Isten az ő szent lelkét kiárasztotta, akkor is azt mondták, hogy hát részegek ezek az emberek, akik beszélnek az Isten felséges dolgairól, úgy, hogy értette mindenki a maga nyelvén, de mégis azt mondták, hogy hát részegek. És itt a halálon túl, hogy mi van, ezen a kérdésen is sokféle elmélet van. A sátán hozza az ötleteket, a gondolatokat, és sokan vegyítik mindazt, ami a Bibliában van, más vallások tanaival, reinkarnációval, buddhizmus elképzeléseivel, és kialakítják a maguk elképzelését. És azt mondják, hogy ebből is veszek egy kicsit, abból is veszek egy kicsit, szerintem ilyen az Isten, szerintem ez lesz majd a halál után. De hát az kevés, hogy szerintem mi lesz. Én hiába hiszek valamiben vagy valakiben, ha az nem létezik, az én hitem nem teremti a valóságot, hanem csak elfogadhatom a valóságot. Az a jó, ha a valóságra épül az, amit én hiszek. És akkor tart meg az én hitem. Egyébként elveszek az elméleteimmel együtt. És nagyon fontos kérdés, nagy tétje van ennek, hogy mit hiszek azzal kapcsolatban, hogy a halálon túl mi lesz. Testvérem mesélte, amikor ő eljutott egy keresztény táborba, és ott volt egy indián származású amerikai hívő ember, és vitatkoztak vele. Testvérem mondta az érveit, hogy hát ezért nem lehet ez igaz, ami a Bibliában van, meg azért nem lehet igaz, és akkor ez az indián ember pedig mindig mondta a válaszait, és nyugodtan mondta az érveit az ige alapján. Aztán egyszer azt mondta neki, hogy na jó, figyelj, tegyük fel, hogy neked van igazad. Leéljük az életünket, én is leélem az életemet, én abban a hitben, hogy a Bibliának igaza van, élek egy életet, egy boldog életet, aztán meghalok. Ha neked van igazam, és tényleg nincs ott semmi, akkor mit veszítek? De mi van, ha a Bibliának van igaza? Na és akkor ez szíven találta az én testvéremet, és utána nem hagyta ez nyugton, és utána fogadta el az Úr Jézust, és indult el az ő útján. És aztán beszélt nekem is a mennyek országáról, meg a pokorról. Emlékszem egy konkrét beszélgetést, amikor vonatoztunk, és mondta ezeket, és mondta neki, hogy hagyjál már békén ezekkel a hülyeségekkel, nem hiszek én ezekben, nem érdekel. Így viszonyultam az Isten dolgaihoz. Aztán Isten más úton megszólított engem. A Jézus a mi sorsunk című könyvet kaptam. Pont beszélgettünk az úton idefele is erről a könyvről. Talán a testvérek közül is sokan ismerik Wilhelm Busch-nak ezt a tulajdonképpen prédikációs gyűjteményét. És abban szembesültem először igei alapigazságokkal. És emlékszem, hogy ez nekem nagyon furcsa volt, mert nem olvastam a Bibliát, nem jártam templomban, nem ismertem az Urat, a létében is nagy kételjeim voltak, és akkor ez a könyv sok mindent elém tárt, ami nagyon furcsa volt, de arra kellett rádöbbennem, hogy ha ez igaz, akkor baj van. Akkor én bajban vagyok, mert akkor én elvesztem, mert én nem tértem meg, nem is hiszek igazán Isten létében sem. Akkor végem van. És ebben a könyvben van ez a példa is, amikor Busch elmondja az oszlói professzorról, a norvég professzorról, Alesbyről, hogy őt egyszer a rádióban lehetőséget adtak neki, hogy szóljon, és ő ezt mondta a rádióban, az oszlói rádióban. Lehetséges, hogy ön ma este békésen lefekszik az ágyába, és holnap reggel a pokolban ébred fel. Szeretném óva inteni önöket. És hát leírja a Busch, hogy ebből kitört a botrány. És hát hol élnek ezek az emberek a középkorban? Hát miről beszélnek? Pokol? Hát ilyennel riogatni az embereket, és visszahívták, hogy helyesbítsen a püspök, és akkor ismét a mikrofon elé áll, és azt mondta, tisztáznom kell az ügyet, megteszem. Lehetséges, hogy ön ma este békésen lefekszik az ágyába, és holnap reggel a pokolban ébred fel. Szeretném óva inteni önöket. Ez tény. A pokol és a mennyek országának a léte az tény. Az ige beszél erről, az Isten beszél erről. Jézus Krisztus beszél erről. És a halálunk után, hogy mi lesz velünk, két lehetőséget tár elénk az ige. Vagy a mennyek országában van, vagy a pokolban, a kárhozatban. Folytatódik mindez. És nincs harmadik, meg nincs átmenet, meg nincs az, hogy még onnan valahogy ki lehetne szedni, vagy valamiféle köztes állapot, ahonnan kiimádkozhatnánk, vagy a mi jó cselekedeteinkkel onnan kiszedhetnénk az embereket. Értelmetlen dolog az elhunytakért is imádkozni. Itt dől el, hogy mi történik velük. Itt dől el, hogy mi történik velünk. Nem az a kérdés, hogy na majd ott. Sokan mondják, hogy mikor ez a kérdés eléjük jön, hogy mi lesz velük majd. Azt mondják, hogy hát majd az Isten eldönti. Vagy majd a jó Istenkkel, sokszor így fogalmaznak. Nem majd ott dől el, hanem itt. És valahogy az a kép jutott erről eszembe, amikor ezen gondolkodtam, hogy amikor a futball világbajnokságot, a döntőjét játsszák, akkor nem az eredmény hirdetés előtt izgulnak ott, hogy na, vajon akkor kié lesz a kupa? Hanem az a mérkőzésen dől el, hogy kié lesz a kupa, és ki az, aki elveszítette. Ott már ezt kihirdetik. És itt dől el az életben, és azon dől el, hogy én hogyan viszonyulok Jézus Krisztushoz, az Isten fiához. Az ő szavát hogyan fogadom, amikor ő szól hozzám. Nem ott majd, hanem így. Amikor ő beszél, amikor olvasom az igéjét, amikor hallgatom az ő szavát. És hát mondhatják a testvérek, hogy na hát ez az ige, amit most választottam, ez nem egy adventi, szinte már karácsony napi ige szakasz, de azért majd látni fogjuk, hogy ott van benne az adventi kérdés is, és ott van benne a karácsonyi történés is, hiszen Jézus ezért jött. Ezért jött, hogy meghaljon értünk a kereszten. Nagyon szeretem azokat az ábrázolásokat, amikor a jászolt együtt ábrázolják a kereszttel. Most is kaptunk Esperes úrtól egy üdvözletet, és azon is ott van a jászol, amelyre a keresztnek az árnyéka rávetül. Mert ezért jött, ezért született meg az a kisgyermek ott Betlehemben. Vagy van egy másik kép, amit nagyon szeretek, ott van a pici kis csecsemő, Jézus, és fölé hajolnak emberek, talán a pásztorok azok. És hogy fölé hajolnak, kiábrázolódik a kereszt, ahogy négy sarkából a képnek ráhajolnak az emberek. Kiábrázolódik az, hogy ez a pici gyermek mit fog elszenvedni majd azért, hogy nekünk váltságunk legyen. És hát ezzel a kérdéssel karácsony idején is sokszor egészen élesen szembesülünk, hogy mi lesz velem, mi lesz az én szeretteimmel. És rátérve erre az igére, olvashatjuk, hogy viszik Jézust a két gonosztevővel együtt, a bűnösök közé sorolják őt, és úgy is feszítik őt keresztre, mintha ő lenne itt a vezetőjük ezeknek a gonoszoknak. Középre feszítik őt. És hát ez a keresztre feszítés, ez egy borzasztó dolog volt. Passió című film talán sokak számára ismerős. Sok kritika érte ezt a filmet, hogy testi szenvedést ábrázolja leginkább, de ebben talán kiózanító, hogy tényleg bemutatja azt, hogy ez egy borzasztó dolog volt, amit ott műveltek. A rómaiak ezt direkt azért találták ki, azért hozták elő ezt a régi, még az asszírok, meg a perzsák által kifejlesztett kegyetlenkedést, hogy elrettentsék a rabszolgákat, akik lázadtak, hogy meg ne próbáljanak a többiek majd lázadni. És rettentő, kínos halált jelentett ez, amikor felfeszítették az összekorbácsolt embert, és a kezébe szegezték azt a nagy szeget. Még talán itt is törekedtek arra, hogy a legnagyobb fájdalmat érezhessék, hogy egy olyan ideget ütöttek át, ami egy állandó, folyamatos fájdalmat jelentett, és minden egyes lélegzetvételért meg kellett küzdenie annak, akit keresztre feszítettek. És tulajdonképpen ebben haltak bele, a keresztre feszítettek, hogy már nem tudtak megemelkedni, hogy a reteszizmuk ne legyen megfeszülve és levegőt kapjanak, hanem megfulladtak. És tudhatjuk azt is, hogy Jézus nagy testi szenvedést élt meg, de nem is ez volt az ő igazi szenvedése, hanem az, amiért fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Ami miatt gyötrődött ott a Gecsemáné kertben is. Hogyha lehetséges, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. De mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogy te. Mert már ott szembesült azzal, hogyha ez az összes szenny és mocsok bűn rajta lesz, akkor az Atya Istennel az a szétszakíthatatlan közösség, az mégis megszakad. És úgy kell meghalnia ott a kereszten. Mert a mi helyünket veszi át ott. Ahogyan nekünk kellene meghalni, bűneink súlya alatt, és örökre a kárhozatban lenni, Jézus ezt az állapotot vette ott magára. Úgy halt meg a bűneink súlya alatt, hogy nekünk legyen kiút a bűnből, a kárhozatból. És itt vannak ezek az emberek, akiket oda rángatnak Jézus mellé. Nem akartak ők Jézussal találkozni. Ők élték az életüket, követték el a bűnöket, most ott vannak mellette. És kapnak egy utolsó lehetőséget, hogy Jézussal, az Isten fiával találkozhassanak. És ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, amikor egyszer operában voltunk, és a Don Giovanni című előadást néztük meg. Ugye ez a, tulajdonképpen a Don Juan történetre van egy nőcsábász ember, aki mindent megtesz, amit csak akar, átgázol embereken, becsap embereket, lopcsal, hazudik. És aztán ennek a történetnek a végén még fölajánlják a lehetőséget neki, hogy vallja meg a bűneit a halála előtt. És hát ő nagy büszkén mondja, hogy ő nem bán meg semmit, nem vall meg semmit. És a pokolra kerül. És ezután a tanulságot megéneki a záró kórus. Ilyen véget ér az, ki gonosz tettet követ el, a bűnös úgy hal meg, ahogy él. És hát ezután következett a percekig tartó vastaps, tetszett az embereknek az előadás, és belém hasított ez akkor, hogy milyen sokan azt hiszik, hogy ez csak egy színjáték. Így hal meg a bűnös, azt érdemli, ahogy él. Azt gondolják, hogy ez csak egy előadás volt. És vajon hányan veszik ott komolyan a tapsolók közül, hogy ez egyébként valóság, hogyha bűneimmel megyek az ítélet felé, és nem vallom meg, nem élek a lehetőséggel, akkor oda fogok jutni a kárhozatra. És lehet, hogy nem vagyok ilyen nagy bűnös, mint Don Giovanni, hanem egy hétköznapi ember, akinek akár vallásos életmódja van, de hiányzik belőle Jézus Krisztus. A vele való személyes kapcsolat. Nincs ott az igazi bűnbánat. És akkor ugyanúgy megyek a kárhozat felé. És az Isten nem akarja, hogy oda kerüljön az ember. Az Isten nem az embernek készítette el a poklot, az ördögnek és az angyalainak. De az a megdöbbentő, hogy az ember választja ezt az utat. Az Úr elénk adja a megtérés lehetőségét, és amikor elutasítjuk őt, és nem kérünk a vele való közösségből itt a Földön, akkor ez az állapot véglegesedik ott. Nélküle maradok az örökké valóságban. És sokan ezt nem veszik komolyan. Ugye a norvégok is azt mondták, hogy ez középkori mese, ilyennel riogatni az embereket, itt is tapsoltak az emberek. És erről mondta Kierkegaard, a dán filozófus, hogy egy színházban történt, hogy előjött a bohóc, és mondta, hogy emberek, tűz van. És hát nagy hahotában kezdett a közönség, hogy de jó játsza ez a bohóc, hogy tűz van, nevettek rajta. Aztán jött újra a bohóc, és mondta, hogy emberek, hát tényleg tűz van, hát még jobban nevettek, hogy hát ez a bohóc, ez nagyon jó játsza a szerepén. Csak hogy tényleg tűz volt. És mondja erre Kierkegaard, hogy hát így fog lezárulni ez a világ, elveszni ez a világ, okos, bölcs embereknek a hahotája közepette, mert azt hiszik, hogy viccelnek azok, akik erről beszélnek, hogy közeledik a vég, közeledik az ítélet. Ugye amikor Jézus beszél arról, hogy milyen lesz az ő visszajövetele, akkor mondja, hogy olyan lesz, hogy Noé napjaiban, mint Lót napjaiban. És Lót napjaiban, hogyha visszaemlékezünk erre a történetre, akkor ott olvashatjuk, hogy Lót mondja az ő bejeinek is, meg a lányainak, hogy hát baj van, menekülni kellene. És a bejei azt hiszik, hogy csak viccel. Tréfál. És nem mennek. És Lót is ott bizonytalankodik, aztán Isten angyalai úgy rángatják ki őket, hogy hát menjenek már, hát tényleg el fog veszni ez a város. És sokan nem veszik komolyan az ige hirdetést, úgy tekintenek a lelkészekre, papokra is, mint a bohócokra, fölveszik ezt a maskarát, Luther kabátot, vagy bármiféle reverendát, kiállnak, és akkor mondják a történeteiket, meg a dolgaikat, mintha csak vicc lenne. Pedig ez élet-halál, örök élet-halál kérdése, ami előttünk van. És hát itt van ez a két bűnöző, akik kapják ezt az utolsó lehetőséget. Lehet, hogy egyébként az első lehetőség az életükben, de hogy az utolsó, az biztos. És a másik evangéliumokban azt olvashatjuk, hogy mindkét lator káromolta Jézust. És aztán úgy tűnik, hogy az egyik az szembesül azzal, hogy mi történik Jézussal. Hogy ugyanabban a helyzetben vannak, de hogy ő egészen más módon viselkedik. De olvashatjuk itt is, hogy azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát ezek a keresztre feszítettek átkozódni szoktak, káromkodni szoktak, jaj, veszékelni szoktak. Ő pedig ilyeneket mond, hogy atyám, bocsáss meg nekik, azokért imádkozik, akik keresztre feszítik őt, oda juttatják őt. És szembesül a maga bűneivel is. És megállapítja, hogy mi méltán, én méltón vagyok ebben a helyzetben, mert én bűnt követtem el, annak a jogos következménye, ítélete van most rajtam. De ő nem. Meglátja, hogy ő egészen más, és egészen más, hogy viseli ezt a helyzetet. És a másik is megszólal, azt mondja, hogy na hát, mentse meg magát, mentse meg minket is. És ezen is úgy el lehet gondolkodni, hogy vajon mit értett ez alatt, hogy mentsen meg minket is? Miből akart megmenekülni ez az ember? Segítség lett volna neki az, hogyha lejön onnan a keresztről? Bizonyára így gondolná sok ember, hogy hát persze, hát kivégzés elől, hogyha megmenekülhetett volna, hát ez lett volna igazán a segítség neki. De miben változott volna az ő élete? Ugyanúgy folyt volna minden. Vagy lehet, hogy bizonyos bűnöket elhagyott volna, de ugyanúgy a kárhozat felé tartott volna. Sokszor a bűn következményétől akarunk csak megmenekülni. És nem vesszük komolyan azt, hogy önmagában a bűn az milyen súlyos terhet jelent. Hogy ebből kellene szabadulni, hogy az Istentől való elszakadt állapotunk, ez a bűn, és hogy ebből fakadnak a tettek, meg sok rossz következmény, de hogy ebből kellene megmenekülnünk, hogy az Istentől elszakadt állapotban vagyunk. És a másik Lator kérdezi, hogy hát nem féled az Istent? Nem féled az Istent? És ha már az előbb a Jézus a mi sorsunkat hoztam, Bush nagyon szívbe markolóan beszél erről, amikor ez a kérdés van előttünk. És azt írja, hogy amikor bombák repültek városunk felett, az emberek elvesztették önuralmukat. Lehet, hogy az egyház bűne volt, hogy nem mondták meg, Isten rettenetes tud lenni. Isten leveheti védő kezét rólunk. Még mindig nem félsz Istentől? Oda kiálthatnánk nagyvárosaink népének. És ti még mindig nem félitek az Istent? Szeretnék bekiáltani az irodánkba, ahol emberek néha másokon átgázolva jutnak pénzhez. Még mindig nem félitek az Isten? Szeretném a fiataloknak megmondani, akik paráználkodnak. Az Isten nem féled-e? Hogyan képzelitek ezt? Vakok vagytok? Azzal kezdődik a valódi hit, hogy az ember megismeri Isten szentségét és félelmetességét. Ez a Lator, aki még ott az utolsó leheletében is gúnyolódott, nem értett semmit abból, hogy mi történik ott, közvetlenül mellette. A másik Lator viszont rádöbbent. És aztán folytatja, azt mondja Jézusnak, hogy emlékezzél meg róla, amikor eljössz királyságodban. És hát itt van ez az adventi várakozás, üzenet, hogy azt mondja, hogy ha majd eljössz. És sokszor ez van emberekben, hogy na majd, amikor a halál kérdése is elénk kerül, hát majd, én ezzel nem akarok foglalkozni, minthogyha nem következne be minden ember életében. Persze, hogyha az Úr előtt vissza nem jön. De hát az Úr eljövetelét is úgy kitolja az ember általában a távoli végtelenbe, hogy hát majd egyszer az Úr eljön. 2000 évig nem jött vissza, majd csak egyszer visszajön, de hát nem tudni, hogy mikor. Pedig Jézus arra hint, hogy legyünk készen. És legyen bennünk ott az a várakozás, hogy akár a mai nap visszajöhet az Úr. És hogyha nem is úgy, hogy véget vet ennek a világnak, de elszólíthat engem. És szembesülök vele. És itt is valami távoli dologról beszél ez a Lator. És sokszor látjuk ezt az igében. Az előbb említettem Lázár feltámasztását. Amikor Jézus mondta Mártának, hogy feltámad a testvére, akkor Márta így válaszol, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? És Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Azt mondja, hogy hiszem. De aztán, amikor ott volt az éles helyzet, hogy Jézus mondta, hogy gördítsék el a követ, akkor azt mondta, hogy jaj, ne. Ő volt az, aki inkább visszakozott volna. Hisszük el, hogy az Úrnak most a jelenben van hatalma. Mindenek felett való hatalma van, a halál felett is hatalma van. Legyőzte azt. Vagy ott volt a samáriai asszony, akivel beszélgetett Jézus, és ő is itt a nagy teologizálás, vallásos kérdések között, aztán azt mondja a végén az asszony, hogy tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk minden. Majd eljön a messiás, és hát majd kijelent minden. És Jézus pedig azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Hát ez a kérdés, ez nem ott van a távoli jövőben, hanem most. Amikor hangzik az Isten szava, az Isten igéje, akkor szembesít bennünket ezekkel az Úr. És Jézus válasza ennek a latornak az, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És ez az ember tudhatta azt, hogy most meg fog halni néhány órán belül, de ott lesz a mennyek országában. És aki Jézusban hisz, az már most tudhatja, hogy ott lehet a mennyek országában. És ez nem valamiféle emberi magabiztosság, vagy emberi gőg, hívő gőg, hanem ez az, amikor az ember komolyan veszi az Isten szavát. Mert ő azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. De aki hisz, annak örök élete van. Nem én miattam, mert én ezt tettem, vagy azt tettem, vagy bármi másra hivatkozhat az ember, hanem azért, amit Jézus tett ott a kereszten. Ő érte. Örök életem van. Mert az én hitem az rátámaszkodik. És milyen megdöbbentő, hogy ez az ember tényleg ott függött a kereszten, és aztán jöttek a katonák, eltörték a lábszárcsontját, ugye ezzel meggyorsították ezt a fulladásos halált, nem tudott már tovább támaszkodni, és meghalt, és aztán beteljesedett az, amit Jézus mondott. Tudhatjuk, hogy ez az ember mennyek országában van. Az az állapot rögzül, amilyen állapotban én a halálba jutok. És olyan megdöbbent, hogy ott van az a másik ember, ugyanúgy Jézus mellett. És azt pedig elkárhozik. Egyik oldalon a kárhozat, másik oldalon a mennyek országa, és középen pedig ott van Jézus keresztje. Minden azon múlik, hogy ő hozzá hogyan viszonyulok, hogy ide jutok, vagy oda jutok. Nála válnak el ezek az utak. És hogyha itt elfogadom Jézus váltságát, az ő bűnbocsánatát, befogadom őt, és átadom az életemet neki, akkor örök életem van. És élő reménységem lehet. Ahogyan élő reménységgel hunyhattak el hívő keresztjének, akik már előre mentek, és olvashatjuk azt, hogy Bonhoeffernek is, ugye mi volt a mondata, amikor kivégző helyre vitték, azt mondta, hogy ez a vég számomra az élet kezdete. Ő tudta, hogy hát itt a vég a földi körülmények közt. De az élet kezdete, az élet kiteljesedik ott igazán. Vagy egy másik hívő testvér a halála előtt azt mondta, hogy a mennyei atya átvesz egyik kezéből a másikba, az örökké valóság egyik oldaláról, a másik oldalára visz át, tesz át engem. Vagy Moody, a híres evangelizátor írta azt, mondta azt, ha egy napon majd ezt olvassátok az újságokban, B.L. Moody Észak-Northfieldből meghalt, ne higgyetek egy szót se belőle. Akkor majd élőbb leszek, mint most. Legfőjebb feljebb mentem egy emelettel. Itt hagytam ezt az öreg vályogviskót, és örökkévaló házba költöztem. Olyan testet öltöttem, amelyet nem érinthet a halál, nem szennyezhet be a bűn. Az ő dicsőséges testéhez hasonló testet öltöttem fel. Test szerint 1837-ben születtem, újjászülettem a Szentlélek által 1855-ben. Ami testtől született, az meghalt. De ami a Szentlélektől született, az él örökké. És ezt tudhatom én is, hogyha Jézus Krisztusban bízom. És ez a kérdés legyen előttem, hogyha tényleg az Úr most elszólítana, vagy most visszajönne, akkor mi lenne velem? És ne hagyjon nyugodni ez a kérdés addig, amíg Jézus Krisztusban békességet és bizonyosságot nem nyerek. Ámen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te az élet és a halál kérdésével szembesítesz bennünket. És köszönjük neked, hogy ott a kereszten láthatjuk azt, hogy milyen következménye van a bűnnek, de láthatjuk azt is, hogy te milyen szeretettel fordulsz felénk. És köszönjük, hogy benned, nálad ott van a kegyelem, nálad ott van a bűnbocsánat. És a veled való kapcsolatban ott van az örök élet. Urunk, te ismered a mi szívünket. Te tudod azt, hogy hogyan viszonyulunk hozzád. Hogyha ez a nagy kérdés ott van előttünk, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk, akkor milyen válasz fogalmazódik meg bennünk. Bár a te lelked által, igéd által mindannyiunkban elvégződik azt, hogy te érted, a te váltságodért örök életünk van. Kérünk, hogy hadd kapjuk meg ezt a hitet, hadd kapjuk meg ezt a bizonyosságot, és hadd tudjuk így élni az életünket. Köszönjük ezt az élő reménységet, köszönjük, hogy láthatjuk, hogy az örökké valóság ott van előttünk, és van értelmes célja, értelme életünknek. Kérünk, hogy hadd legyünk a te hirdökeid, és hadd legyen ez az ünnepség is, a karácsonyi ünnepi időszak olyan alkalom, amikor téged dicsőíthetünk, és rácsodálkozhatunk arra, hogy te eljöttél azért, hogy megszabadíts, hogy az embereknek váltságot szerez. Köszönjük neked, hogy adtad ezeket az estéket, köszönjük neked, hogy a te igédet hallgathattuk. Kérünk, hogy mindazok a kérdések, mindazok a gondolatok, amelyek belőled fakadtak, és tőled jöttek azok, hadd mozogjanak továbbra is ott a szívünkben, és hadd végződjön el mindannyiunk szívében a te munkád. Amen.
Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Hálát adunk. hálásunk Istennek, hogy elkészítette ezeket az estéket. Köszönjük, Péter, hogy engedelmeskedve az Úr indításának, ösztönzésének jöhettél közénk, és mondtad el mindazt, amit szívedre helyezett. Egy kis ajándékkal is hadd köszönjük meg neked. A könyvek a csomagoláson, azok most nem könyvet rejtenek, de könyvet már adtam az első estén. Isten áldjon meg, és ezt is majd fogyasszátok áldással. Következő alkalmunkat hirdetem itt Borbányán, az ugye vasárnap délelőtt 9:30, családi Isten tisztelet, gyermekek karácsonya, és akkor gyermekeknek és felnőtteknek is a fő bibliai igei tanítást majd Kertészné Iványi Ágnes testvérünktől várjuk. Így készüljünk, és felnőttek, gyermekek együtt dicsőíthetünk a megváltásért, Jézus Krisztusért, az élő Isten. Az ajándékok is reménység szerint össze lesznek csomagolva addigra, amiket majd mi átadhatunk a gyermekeknek. És még sok minden kapcsolódik ahhoz a délelőtti Isten tisztelethez, tehát a gyermekek valamivel tovább itt maradnak, mint a felnőttek. De a felnőttek se lesznek elzavarva. Az idő korlátait átéljük azonban, múlik az időn, és el is múlik, ahogy ma ez különösen is az igében, az ige hirdetésben elhangzott közöttünk. Nyertárjunk ajtót még ma, mint ezzel az énekkel zárjuk a mai estén az Isten tiszteletet, és ebben olyan hangsúlyos az, hogy még ma. Van egy kis kádon, még ma. Még Jézus hív, nyíljon az ajtó, táruljon a szív, holnap talán késő. Még ma, énekel.